Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Be kell vallanom, hogy a záróvizsgámra készültem ennyit, mint most. És talán akkor izgultam ennyire. Ugyanis nagyon nehéz címet kaptam tőletek, és nehéz elfogulatlanul beszélni, és engedjétek meg, hogy kicsit elfogult legyek. Nem szeretnék megbántani senkit. Úgy gondolom, hogy ezeknek az előadásoknak a célja mind a hallgatóság felé, mind az előadók felé az, hogy egymást megismerjük, és egymás gondolkodásába belelássunk. A tegnapi előadás meggyőzött arról, hogy minden szinkretista gondolkodás nélkül azt mondjam, hogy egy cél felé megyünk, Krisztus királysága felé. A krisztusi úton járunk, még akkor is, hogyha nem mindenben értünk egyet. Meggyőződésem, hogy nincs üdvözítő egyház, üdvözítő Krisztus van. És tegnapi előadásban Calvin hite nagyon megragadta a szívemet, a gondolataimat. A calvinista ember ideálja szinte teljesen lefedi a baptista hívő ember ideáját. De úgy gondolom az adventistákét is. És talán azt kell mondanom, hogy minden felekezet felől igaz az, hogy vannak, akik a hitüket komolyan veszik, és megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, vagy igyekeznek megfelelni, és vannak, akik nem. Meggyőződésem az, hogy az ember életértékét a kapcsolatokban lehet mérni. Az Istennel való kapcsolatában, és az emberekkel való kapcsolatában. Nem ér annyit, ami idézőjelbe, sok-sok idézőjelbe baptista igazságunk, hogy testvérharcokra kerüljön érte sor. Én úgy gondolom, hogy szeretnünk kell egymást, és tisztelnünk kell egymást, és tisztelnünk kell egymás másképp gondolkodását is. Ezekkel a gondolatokkal szeretném elindítani ezt az előadást. Lehet, hogy nem mindenkinek lesz érdekes. Lehet, hogy nem mindenki ért vele egyet. Ez az én nézetem, ez az én álláspontom, ez az én verzióm. Szeretnék az anabaptistákról szólni először. Szeretnék kitérni arra, hogy hiába hangoznék olyan jól, hogy a Luther és a Calvini reformáció harmadik ágaként nevezett anabaptista mozgalom az a mi baptista missziónk, újkori baptista missziónk elődei. A nevükkel való azonosság, a nevükkel való azonosság ellenére nincs egyenes vonalú kapcsolat az anabaptisták és az újkori baptisták között. Talán megkockáztatható az, hogy a hitvalló kereséget kivéve az újkori baptistáknak nincs több közük azon a baptistákhoz, mint más egyéb reformált protestáns egyházaknak. Egyetlen érintőleges kapcsolatra majd kitérek később. Kezdjünk bele az anabaptisták tárgyalásába. Zwingli Úrlikról kell néhány szót ejtenünk. Rosszmünsterben kezdte meg a pályafutását, és erőteljesek a reformáció célkitűzései. Következetesen eltér Luthertől az ő teológiája. Zwingli a keresztség kérdésében sem mindig következetes. Először elveti a gyerek keresztséget, a csecsemő keresztséget, később mellette foglal állást. Zürichben tisztakú bibliakört gyűjtött maga köré, amelyeknek tagjai a későbbi anabaptista vezetők Grebel, Konrád és Mansfélig. Vita támad a két követője és Zwingli között. A felnőtt keresztség a vita tárgya. A vita oly heves, hogy megsokalja a város vezetése is, és felszólítják Grebelt és Manzot, hogy hagyjanak fel a vitával. 1525. január 18-a és 22-e közötti gyűlésükön a városi tanács betiltja a bibliaköröket, elrendelik, hogy mindenkit meg kell büntetni, aki gyermekét nem kereszteli meg. A nem zürichi illetőségűeket kiutasítják a kantonból, 8 napos határidőt szabnak meg, hogy végrehajtsák ezt a törvényt, és anyakönyvi kivonatot készítenek, anyakönyvvezetést kezdenek el. Ez az első anyakönyvi rendezés a világon, rendszerezés a világon. A anabaptizmus megtörése volt ennek a célja. Aztán az első anabaptisták felnőtt keresztsége 1525. januárjában történik. Először csak azt vitatják meg, hogy az újrakeresztelés szentségtörése, de aztán Blaurok György, bocsánat, hogy lekicsinyeltem, a Bibliából igéket olvasva bizonyítja az aggályokat, az aggályok alaptalanságot, Gréber pedig felszólítja a jelenvőket a keresztségre. A svájci testvérek első gyülekezete Zürichben gyorsan szaporodik. Ahogy a zürichi tanács egyre több információt és tudomást szerez az anabaptisták működéséről, pénz és börtönbüntetés helyez kilátásba. Az anabaptizmus terjedését látva radikális lépésre szánja el magát a zürichi tanács. Manzot és Grébert és több hittestvérükkel együtt elfogják és börtönbe zárják, életfogytiglani börtönbe zárják, de megszöknek. Aztán 1526. június 6-án Grébel meghalt Pestisben, de Manzot és Blaurokat elfogták, és az ítéletet mond a tanács felettük. Manzot halálra ítélik, és vízbe folytják. Blaurok György megmenekül, mert nem a város szülöttje, és nem városi illetőségű. Aztán meg kell említenünk a radikális baptistákat is, anabaptistákat is. Müncer támadja Luther sola fide tanát. És 1521 végére már végleg szakít Lutherrel, és elmegy Morvájába, és keresi a husziták hagyatékát. De csalódnia kellett. Aztán Alstedben menekül, vagy megy, visszatér helyesebben, és forradalmi hangulat fogadja ott. A forradalmárokat először lelkesíti, és tanácsokkal látja el. A parasztok, bányászok tábora nem népes, de az ellenfél erőviszonyai sem kedvezők. A felkelők 8000 főnyi csapata éppen béketárgyalást folytat, amikor május 11-én közéjük érkezik Müncer Tamás. Ám a parasztok nem hallgatnak rá, hanem a béke tárgyalásban bíznak. És még le sem telik a fegyverszünet három órás fegyverszünetből másfél óra telik el, és megkezdik a felkelők lemészárlását. Frankenhausenbe menekülnek, húzódnak vissza, aztán ígéretekkel megadásra biztatják őket, de akik megadják magukat, azokat is kivégzik. Erről többet nem is szeretnék beszélni, azért is hoztam fel, mert ennek hatására Settler Mihály megfogalmazva a sejthelmi hitvallást. Az említett cikkelyek a következők: a keresztség, a kiközösítés, a kenyértörés, az elkülönülés, a gyülekezet pásztorainak helyzete és a fegyverviselési és eskütételi tilalom. Ez nagyon kevésben tér el a reformáció tanaitól. Aztán megfigyelhetjük, hogy 1528-tól üldöztetés sújtja a baptista gyülekezeteket. 1528-ban minden baptista fejére halálbüntetés szabott ki. Aztán 1529-ben a speyeri birodalmi gyűlés kiterjeszti az egész birodalomra, és az anabaptistákat halállal bünteti. Aztán 1530-ban az összes svájci kanton megállapodott, hogy az anabaptistákat a legkeményebb eszközökkel meg kell semmisíteni. Aztán vannak békés kirasztikusok, az ezer éves birodalom hívők, vagy megtestesítői. A 30-as években amszterdami baptisták gyülekezetében növekszik az űrzavar. És oda érkezik Menno Simons, és 7 évig működött Hollandiában. Ő papnak tanul, 1524-ben fel is szentelték, már egy éve rendszeresen misézett, amikor a felemelt ostya alatt az a gondolata támad, hogy hát, ha mégsem alakul át Krisztus valóságos testévé. életének következő megrázó eseménye az, hogy lát egy anabaptista kivégzést, és ez megrendíti. És ő várta békés klihamisztikusok nagy egyéniségévé, az Isten egyháza címmel foglalja össze az igazi gyülekezet 7 szabályát, és az új Jeruzsálem ismertető jeleit. Az igazi gyülekezet tanítsa Isten igéjét, szolgáltassa ki Jézus Krisztus rendelte 2 sákramentumot, a baptizmát és az úrvacsorát a lelkileg alkalmas, megfelelő embereknek. Ők lábmosás gyakorlók voltak, ez is benne van a tételükbe, gyakorolja a lábmosást, mert az embernek lelkileg tisztának kell lennie, és mindnyájunknak meg kell egymás előtt alázkodnia. Aztán evangélium szellemben különüljön el a világtól, tartsa be a testvéri szeretetnek és minden más evangéliumi törvénynek a követelményeit, és vegye tudomásul, hogy a keresztényeknek tűrni és szenvednie kell. Úgy gondolom, ez sem áll messze a reformátori eszméktől. A mennoniták csöndes, szelíd gyülekezeti, tehát elvetik a csecsemőkerességet, tiltották az esküvét, a gyülekezeti fegyelmet tartottak, gyakorolták a lábmosást. Hollandiában 1577-ben adtak a mennonitáknak teljes alkotmányos vallásszabadságot, és ez az egyetlen a 16. században anabaptista felekezet, ami ilyet elnyert. Aztán jöjjünk közelebb. Első Ferdinánd 1527-ben, egy évvel a mohácsi vész után, törvényben rendelkezik anabaptistákat, mint lázadókat, felvesztés, vízbefullasztás, megégetés, halálnemivel kell sújtani. És amit már említettem, a speyeri birodalmi gyűlés kiterjeszti ezt az egész birodalomra. 100 000-re tehetők az Ausztriában és Németországban kivégzettek számot. És itt megnyílik az út Morávia és Morvaország és Magyarország felé. A morvai baptisták igen jelentős szerepet játszottak a közép-európai misszióban, anabaptista misszióban. Humájár Bartozárt az anabaptisták teológusoként tartják számon, Morvaországban vitázott a hitéért, katolikus pap 1512-ben teológiai doktor, ismert tanár, 1515-ben a Regensburgi Székesegyház meghívott lelkésze. Cüngli követője, de kilép a klérusból és megnősül. Felismeri a felnőtt keresztség fontosságát, a bibliai eredeti nyelvé alapján kifejti ennek a tartatatlanságát. A hallatlan igazság prédikátorának tartja magát. Aztán Hubmaier halála után 1529. novemberében Tiorból először csak 200 körüli anabaptista, üldözött anabaptista jön át, Hutter Jakab vezetésével. Hutter Jakab a közös gazdálkodásra, anyagi szükségletek fedezésére szervezetet hozott létre, az úgynevezett Hutter udvarokat, vagy Habán udvarokat. A népes udvarokra következtetünk, némelyikben 2000 főnyi tömegnek főztek a közös konyhában. saját sütőüzemük van, egy gazda volt az élén, és mindenkinek, amire szüksége volt, gondoskodott élelemről, ruházatról, a gyermekek iskoláztatásáról. A gazda kezelte a közös pénzt, sem ő, sem a többiek egy fillért sem tarthattak meg a sajátjuknak. Több iparákban folytattak gazdálkodást, sörfőzés, posztószövés, késgyártás, malomipar, szó sincs még akkor arról, hogy a fazekas mesterség kizárólagos lett volna. Viszont hatásos gyógyszereket készítettek, és ők is készítettek órákat is. Termékeit tömegét adják el, és ezzel gazdálkodnak, ugyanis a földes urak megtűrik őket, mert hatalmas bérleti díjat fizetnek az udvarok fenntartása miatt. Ebben a habán udvarokban törekedtek először árutelmerésre. Legtöbb iparágban nagyüzemi termelést folytattak ezek a habán udvarok. Manufaktúrákban legkorszerűbb technológiával kiváló minőségű terméket állítottak elő, és ezért is volt vonzó, és tűrték meg őket. A utteri udvarban pedagógusokat, iskolamestereket, orvosokat, ápolókat tartottak fel. Amit láttok, az még ma is létező habánház, nagylévárdi habánház. Gyakorolják az úrvacsorát és a keresztséget. Felnőtt korban, korhatáról nem tudunk, nagy valószínűséggel fejleöntéssel keresztelnek, de felnőtt itt való keresztségben. Egymást testvérnek szólították, az udvar tagjai egyformán öltöztek, az udvar, illetve a gyülekezet rendjétre nagy gondot fordítottak. Fejlett volt a liturgiájuk, hozzátartozott az éneklés, a szolgáló himnológiai irodalmuk igen fejlett. Teológiájuk nem az iskolázottság, hanem a biblicitás volt a jellemző inkább. Úttörő családok életét szeretett megértés gyöngétség tölti be. Gyermekeik nevelésére igen nagy súlyt fektettek, betűvetésre, bibliai és technikai ismeretre oktatják őket. Náluk fordul el először a lányok és fiúk kötelező iskolai oktatása. Aztán szigorú erkölcsi normák alapján élnek, de mégsem nevezhetők ők perfekcionistáknak. Az elesett testvérekkel szeretettel fenyítették, kizárást az újszövetségi szellemben hajtják végre, a megtérőt visszafogatják, ha vétkét jóvá tette és megbánta. ...1550-ben a csemorva arisztokraták elérték hazájukban a szabad vallásgyakorlatot. Kosztel városában lehetett az első hutteri fazekas műhely egyike. Hutteri testvérek 1590-től foglalkoznak égetett cserép edények készítésével. Kétségtelen, hogy olaszországi fajansz készítését sajátották el. A termelékenységük miatt, a jó minőségű termékeik miatt vették őket pártfogásba a földes urák, az arisztokraták, és igen jó üzlet volt nekik az anabaptisták. Az anabaptisták a birtokokon tartózkodtak. Igen, megsarcolták őket. Anabaptisták kerülnek Magyarországba, Riedemann Péter egy népes csoporttal Magyarországra kerül, és ennek a időpontja 1546. Ferdinánd király, első Ferdinánd király ismét heves támadást kezdett a Morvaföldön az anabaptisták ellen. Innen indul el Fischer András, és Gömör megyébe vette útját, szerencsétlenül éppen Bebek István főismán István felségtelűre tére, és amikor 1540-ben Fischer András a Krasznahorka várának malmában prédikál, elfogadta, és egy rövid ideig tartó fogság után a várfokáról a mélységbe dobatta. Vár oldalán ott van ennek a táblája, egy emléktáblát helyeztek el. Száz eredetű wittenberi hittudós volt ő, egyik azoknak, akik Magyarországon elsőnek kezdték el hirdetni a reformáció által hirdetett világosságot, írja Szabó József 1894-ben. Már Ferdinánd király támogatják Nyári Ferenc és Bakilkit Péter 1547-ben áttelepíte Morvaországból a hutteri csoportokat. A hutteri csoportokat vagy habánokat Magyarországra tehát behívták, és azok nem, mint menekültek, kerültek el. A hutteri testvéreknek vagy a habánoknak a telepítése és a növekedésünknek az oka a testvériség kiváló szakismeretén, szakértelmén keresendő. Ebben már szerepet játszott a fazekasságuk, a mázas edényük nagyon híressé tette őket. Bethlen Gábor Erdélybe telepíti a hutterieket. 1621. augusztus 21-én érkeznek, aztán 22. márciusában érkezik 30-re egy újabb csoport, és átveszik az udvar alapítására sának engedélyét, és egy hónap múlva elkezdik építeni az udvart. Innen eredendezhető az erdélyi fazekasság megindulása. Egy térképet szeretnék mutatni nektek, ahol látjátok, hogy ennyi habán udvar volt. Szinte elképzelhetetlenül sok. Aztán Révész Imre református egyház történész így értékelt az anabaptista elődeink életét és munkásságát. Tanaik a reformáció legforrongóbb éveiben a reformátorokéval vetélkedő hallatlan népszerűségre tett szert. Kivárt a rengeteg lelki válság és gazdasági nyomorúság között hánykodó kispolgárság és kisebb részben a paraszti körben. Voltak évek, amikor kérdésesnek lehetett tekinteni, vajon nem az anabaptista értelemben reformálódik-e egész Közép-Európa, főként a Német Birodalomban, Svájc és Ausztriában. Bárcsak azért is természetes, hogy az anabaptisták nem csak az régi egyház, de a reformátori főirányok híveinél sem számíthatott kíméletre. Ez utóbbiak az őket támogató állami hatóságok segítségével itt ott még túl is tettek amazokon az anabaptisták kegyetlen üldözésében. A középkori felfogás szerint fegyverrel való írtásában. Az anabaptisták legszebb evangélium vonása viszont a csöndes, alázatos béketűrés volt, amellyel írtózatos üldöztetésük keresztjét hordozták, szemüket az eljövendő messiás dicsőségére függesztve. Szép gondolat is. Köszönjük az értékelést. Az anabaptisták és az újkori baptizmus. Milyen jellemzőt lehet húzni, vagy vonni a két baptizmus között? Az anabaptizmusban igére éhes alsóbb néposztály körében aratott népszerűséget. Nagyságrendje miatt mondhatjuk, joggal mondhatjuk, hogy a reformáció harmadik ágaként lehet számon tartani. Habár ennek a jelentőségét nem ismerik fel még. Az újkori baptizmus is mozgalomnak indul, mint ahogy az anabaptizmus is mozgalomként van jelen. Majd később szó lesz róla, hogy a brit bibliai társulat bibliaárusai járják a vidéket, eljutva az alsóbb nép rétegekhez. A biblia olvasása ezekben az emberekben kérdéseket vet fel, az ige utáni vágy, magyarázat utáni vágy alakul ki az emberekben, és a népegyházak lelkészei ezt nem elégítik ki, nem veszik komolyan. Vagy spontán jönnek alakítani ki bibliai hitelveket, vagy baptista ige magyarázók látogatják meg ezeket a bibliázó köröket, és sorra alakulnak a gyülekezetek. Mind a kettő hitvalló kerességet látja megfelelőnek a Biblia alapján. Az anabaptisták néhány ága elfogadja a fejleöntést. Mi újkori baptisták úgy mondjuk, hogy visszatértünk a teljes alámerítés gyakorlatára. Rendkívül indokolt esetben térünk csak ettől el. Hadd jegyezzek meg itt a Rómában kiadott katolikus forrásból származó biblikus teológiai szótárból. A Krisztus nevében kiszolgáltatott keresztség egyesít a megváltó halálával, eltemetésével és feltámadásával. Lemerülés Krisztus halálát és temetését jelképezi, a kijövetel a vízből a feltámadást jelenti vele együtt. Az anabaptizmusnak olyan kötődése van az újkori baptizmussal, hogy a mennoniták amszterdami gyülekezetében baptizálták John Schmidt-et, angliai lelkészt és társait. És biztos olvastátok már közülük Thomas Hearst visszatér Londonba és megalakítja a modern baptisták gyülekezetét. Ennél több kapcsolat nem volt a két mozgalom között. Az angol baptisták ezt az eseményt jellemzően John Schmidt epizódnak nevezik. Az újkori baptisták a Pestisben meghalt Schmidt helyét Thomas Hearst veszi át, visszatérnek Angliában, és 1612-ben ők alapítják meg az első baptista gyülekezetet. Ettől kezdve nagy lendülettel haladnak előre Angliában a baptista misszióban. Mind nagyobb szerepet játszottak Anglia vallási és társadalmi életében. Kiadták a hitelvek címmel az a baptista hitvallást, ez alapján véve a kálvini teológiához közel, de az eleve elrendelés tanárt elvetve, hangsúlyozza viszont, hogy az új szövetségi gyülekezet tagjai csak megtért, újjászületett emberek lehetnek, akik miután hitükről vallomást tesznek, részesülhetnek az alámerítéssel gyakorolt keresztség szentségében és az úrvacsora közösségben. emellett vallják, hogy minden gyülekezet független és autonóm. És szeretnék kitérni a baptisták hitvallására, a Szentírásról. Ebben a kérdésben szól a Scripturában látom én nagyon markánsnak a baptista missziót. És ez kapcsolódik talán leginkább a reformátoros tanokhoz. Azt valljuk, hogy a teljes írás összefüggésében és a Szentlélek világosságában értelmezve a keresztény hitélet tévedhetetlen és kielégítő szabályozója. Legfőbb tanácsadónk a mindennapi élet dolgaiban, és a legtökéletesebb próbakő, amellyel minden emberi hagyományt, tanítást és gyakorlatot megvizsgálhatunk. Gondolom ezzel mindannyian egyetértünk. Csupán két sákramentumot ismernek el, a keresztséget és az úrvacsorát. Ennek a kettőnek egyszerre bibliai alapja van és látható külső jele is. Most nem szeretném borzolni vele a kedélyeket, de szeretnék a felnőtt hitvalló keresztségről néhány szót szólni. Nem mint vitára bocsátandó kérdéssel szeretnék én ezzel foglalkozni, hanem úgy, mint baptista sajátossággal, mint baptista hittétellel. A népegyházi protestáns hit testvéreinktől, testvéreiktől a baptistákat azt különbözteti meg, hogy elvetik a csecsemő keresztséget. Úgy gondoljuk, hogy Jézus mutatott erre példát, és a vízbe való teljes alámerítést gyakoroljuk. Ennek az alámerítésnek az görög szavából ered a baptista nevünk. Eredetileg mi vettük fel, hanem gúnynevként ránk ragasztották, és aztán egy jelentés változaton átment, ez is most már nincs perojatív értelme. A bibliai alapját sok egyéb másban, de Bemerítő János nevéből és gyakorlatából látjuk gyökeresztetve, aztán Jézus bemerítkezése is okot ad nekünk erre. Mi így értelmezzük Jézus Krisztus keresztelését és bemerítkezését. És ez a bemerítkezésünknek a hitvalló tétele. Hisszük, hogy a bemerítés az Úr Jézus Krisztus rendelte. A bemerítés az újjászületés jelképe, a megváltóba vetett hit szeretetből és engedelmességből fakadó gyümölcse. Krisztussal és az ő testével, a hívők közösségével való egyesülésünk kiábrázolása. Bemerítéssel az újjászületett ember ünnepélyesen vallást tesz arról, hogy bűnös életével szakítva, magát mindenestől átadja Jézus Krisztusnak. Isten a bemerítésben részesülő embert bizonyossá teszi arról, hogy amiképpen meghalt és eltemetett Jézussal együtt a bűnnek, aképpen föl is támad vele együtt az új életre. A bemerítés által kiábrázott igazságok a bemerítő szívében munkálkodó élő hitállata válnak foganatosság. Gondolom ez nem csak a felnőtt keresztségre vonatkoztatható. Aztán a bemerítésünkben a módszerek és a liturgiai elemek kötetlenek. Mindazonáltal a baptisták nem tartják ügyszerző cselekedetnek a bemerítést. De a megtérés utáni hitvallás cselekedeteként az engedelmesség próbájának, próbakövének tartják. tartjuk. Szeretnék mutatni nektek néhány ismert angol-angliai baptista elődöt, gondolom mindannyiótok előtt ismerős, Bunyan János neve, Spurgeon neve, Müller György neve, John Milton neve és Kéri Vilmos neve. Ők segítették az angol baptista missziót, hogy meggyökeredzen. Hogyan került a baptista misszió Európába? Johann Gerhard Onken munkásságával indul el a baptista misszió. Angliába tér meg. 1823-ban Hamburgba kerül, és ő is bibliárusként dolgozott. A Biblia tanulmányozva a felnőtt hitvalló keresztség felmétele mellé döntött, és 1834-ben szolgáltatja ki számára Barnabás Search, amerikai baptista teológiai tanár, az Elba folyóban merítik be. Ezzel a bemerítéssel kezdődik az európai baptista misszió. Önként kiadó vállalatot alapított, bibliákat és hitbuzgalmi olvasmányokat terjeszt, és a baptista tanítást szorgalmazza. Üldöztetésnek nem tetszést várt ki a hatóságok előtt a ténykedése, és gátolják a misszió terjedését. Azonban 1842-ben Hamburgban egy hatalmas tűzvész volt, és ott a baptisták meglehetősen jelentős szerepet játszottak a helyreállításban, meg a karitatív tevékenységükben. Megnyitották a menekültek számára az imaházukat, takarókkal látják, élelemmel látják őket, és megenyhül a hatóság. És a 19. században tól kezdve Hamburg központi szerepet játszik majd az egész baptista misszió területén. A Kárpát-medencébe is Onken kezei alatt felnövekedő emberek, misszió munkások munkálkodnak. Híres mondása volt Onkennek, hogy minden baptista egy misszionárus. Tehát a missziót helyezte az életében az első helyre. A baptista misszió Magyarországon. Rottmeier Jenő előtt is voltak külföldi brit és külföldi bibliatársulat munkatársai Magyarországon. Erre most nem térnék ki, de megjegyezendő, hogy a nép által kézbe vett Biblia megteremtette a gyümölcsét, és bibliás körök alakultak ki. A nagy kikötő városban az említett tűzvész megnyitotta a kapukat a külföldről oda látogató iparos emberek előtt is. Így kerül Rottmeier János is, mint asztalos mester Hamburgba. És rátalál az Onken gyülekezetére, és azonosul a tanításával, és Onken által bemerítkezik 1844. május 20-án. És Onken már Rottmeierekat azzal a direkt célra küldi vissza, hogy a Biblia terjesztés mellett tegyenek bizonyságot a baptista hitükről. De viszont nem lesz nagyon eredményes a munkája Rottmeiernek és társainak, mert vészterhes idők vannak akkor, a 48-as forradalom és szabadságharc leköti az emberek figyelmét, és kiábrándultság, és sok minden más gondolatok gyötrik akkor még az ország területén. Majd 1865-ben, amikor a szorítás egy kicsit lanyhul, következik be az első eredmény, 6 testvért merítenek be a Dunába, Budapesten, és megalakul az egy első budapesti gyülekezet, ez a Veselény utcai gyülekezet. Rottmeier felismerte, hogy neki nincs vénája a misszióhoz, és kéri önként, hogy küldjön missziómunkást. De nem hallgat rá, és majd csak 1873-ban jön egy missziómunkás Meier Hendrik személyében. Ő is brit és külföldi bibliatárs árusként munkálkodik, igen nagy szorgalommal. És volt egy zseniális terve, vagy módszere, mégpedig az, hogy ahogy akkor kezdett kialakulni a vasúthálózat a Nagy Magyarországon. És ahol vasútállomásokat nyitottak meg, oda elsőként elutazott, és vitte a Bibliát. És osztotta a Bibliát, árulta a Bibliát az embereknek, és ahol tudott, bizonyságot tett a hitéről, a baptista hitéről. És aztán magukra hagyva őket, néhány hónap múlva visszatért ezekre a helyekre. És ott már a tanításra kihelyezett embereket talált, és sorra alakultak a gyülekezetek. Beszélnünk kell Kornya Mihályról. Lajos János Puska mester házánál ismerte meg Nagy Szalontán a bibliai igazságait, és Novák Antal bibliárus révén hamarosan megtért, és 1875. augusztus 28-án hajnal 3 órakor, azért kellett 3 órakor, mert nem nézték jó szemmel a hatóságok. Bemerítkezett a Gyulán a fehérkörös vizében, voltam is azon a helyen, és volt egy megemlékező bemerítés azon a szakaszon, ahol ő bemerítkezett. Kornya részt vesz 1877-ben, november 11-én Nagy Szalontán egy konferencián, amerre meghívta Meier Hendrik az ő tanárát, Gerhard Önkent, és nagy hatást gyakorol erre az emberre. Ez az ember, Kornya Mihály, egy úgynevezett parádés kocsis volt. És elmondása szerint nagyon szabadszájú, káromkodós ember volt. De megtérése után felhagyott ezekkel. Kornya Mihály maga mellé, és ezen az alkalmon, ezen a konferencián megbízzák Kornya Mihályt, hogy úrvacsorát osszon és bemerítést végezhessen. És Tóth Mihályt maga mellé vette, egy tudós elme volt Tóth Mihály, és ők hatalmas munkát végeztek az akkori Nagy Magyarországon. A század végére a baptista gyülekezetek száma elérte az 5000-et. És volt egy kitértele, volt egy szabálya Kornyának, hogy ő kit merít be. Kornya szerint az, aki szorgalmasan jár gyülekezetben, részt vesz az imórán és istentiszteleten, figyelte és olvasta a Szentírást, Jézus tanítását, és ehhez szabta magát. Ez volt a mérték. Erre nézve olyan elveket gyakorolt és kívánt, hogy aki három alkalommal elmaradt a gyülekezetben, elfogadható indoklás nélkül, az kérdőre vonták, aztán meg kellett inteni és megfenyíteni, végül pedig kirekeszteni. Drákói szigor. Aki pedig nem ment el egyszer a gyülekezetbe, annak is az adakozását be kellett adnia. És kitétele volt az Isten tiszteletre, rendes időben, Bibliával, énekeskönyvvel, tisztességes, szerény ruhába öltözve kellett elmenni. Házaknál reggel és este családa Isten tiszteletet kellett tartani, imával, énekkel és bibliaolvasással. Barátoknak a gyülekezet, látogatóknak, akik baptisták akartak lenni, ebben az irányba kellett haladniuk. Férfiaknak azonnal le kellett mondani a dohányzásról, a kártyázásról, a káromkodásról, az italozásról és a kocsmázásról. Ismerősek ezek? Hallottunk tegnap is ilyen. Konya bemerítések általában úgy zajlottak, hogy előtte való vasárnap megvizsgálták a jelentkezőt, a felvételét illetően. Aki nem tudott bibliai tárgyú kérdésekben kielégítő feleletet adni, és nem tudta valamiképpen bizonyítani, hogy új emberré vált, megtért, azt nem vették fel. Bemerítéssel együtt új gyülekezetek alakultak, születtek, és így mikor legközelebb ment, akkor már fogadták, voltak, akik fogadták Konyát, és tanította a népet. Parasztapostolnak hívták ezt az embert, egyszerű és lényegre törő igehirdetései miatt. Nagyon sokszor télen is tartottak bemerítést, élő vízben, ilyenkor léket vágtak a jegen, és ott merítették be. A keresztelendő embereket. Aztán Mayer eddig belátta, hogy nem tudja egyedül képviselni az egész országot. És erre 1892-ben megalakítja a misszióbizottságot, és a testületi vezetést alakítja, és lelkipásztor képzést folytat Budapesten és Kolozsváron, ennek egyik jelenlévő tagjai. Aztán 1894-ben nevezetes fordulópontra érkezik a magyarországi baptizmus. Az egyre ismétlődő egyházi és hatósági zaklatások miatt Mayer Hendrik már 1882-ben lépéseket tesz a teljes vallás szabadság eléréséért. De nem nincs eredménye ennek. Az országgyűlés aztán 1895-ben törvényt alkotott a szabad vallás gyakorlatról. Ez a törvény azonban Mayer Hendriknek nem tetszett és nem tartotta kielégítőnek. Időközben hazaérkezik a hamburgi teológiáról Udvarnoki András és Balogh Lajos, és maguk mellé véve Csopják Attilát, önálló magyar gyökerű felekezetet alapítanak, és elválik egymástól a Mayer féle és a Csopják féle vonal, és 20 évig egy szakadás van a misszió területén. Több évtizedes távlatból azt látjuk, hogy Mayer azt követelte, aminek lennie kellene, a fiatalok pedig megragadták a lehetőséget, és ez okozta a különbséget köztük. A baptizmus évtizedeken át gyengélkedett, majd 1920-ban ért véget, egy konferencián újra rendezték. Gyakorlatilag elérkeztünk a mai baptista misszióhoz. Megalakult a Magyar Baptista Egyház, mint gyülekezeteket összefoglaló szövetsége. Az úgy szövetségi mintátnak tartjuk még azt is, hogy a gyülekezetek autonóm gyülekezetek, független gyülekezetek. Ennek vannak jó oldalai, de vannak hátránya is természetesen. A Biblia alapokat baptisták meggyőződéssel hisznek a Szentírás Istenben való ihletettségében. Hisszük és valljuk, hogy Isten teremtette a világot, benne a földi életet, és fellázadt az ember teremtője ellen, és élete boldogtalan, kilátástalan lett, ezért Isten elküldte Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát. Az úrvacsorai közösségben is csak az élő hitű, bemerítkezett és Krisztus követésében elkötelezett gyülekezet tagoknak szolgáljuk ki az úrvacsorát. Általában havonta egyszer hisszük, hogy és valljuk, hogy az Istenhez megtérő bűneit őszintén megbánó embert a Szentlélek újjászüli, átformálja, betölti és ingyen való kegyelmével az örök élettel ajándékozza meg. A baptista tanítás eredetét az Ószövetségi Szentírásban gyökeresztetjük. Azt valljuk, hogy a baptisták hitvallása egy gyülekezeti életgyakorlata a legközelebb áll az újszövetségi gyülekezetek modelljéhez. Ezzel természetesen lehet vitatkozni. Nem akarjuk azonban azt a látszatot kelteni, hogy a kereszténység 1000 éves történetében egyenes vonalú lenne a baptista mozgalom, hogy abból fejlődött volna ki. Még kevésbé kívánjuk azt állítani, hogy miszerint a mai baptisták, a mai felekezetünk szerves és törésmentes kapcsolata lenne az új szövetségi gyülekezetekkel. Megújított a reformáció tanaival azonosuló gyülekezeti életet élünk, úgy gondolom én. Aztán a baptisták szerepvállalása a társadalomban úgy gondolom, hogy amint Luther és Calvin a mai társadalmunkra való hatásában felbecsülhetetlen értékeket hordoz és teremtett, úgy elmondhatjuk, hogy mi baptisták is szerepet vállalunk egyház és társadalmi élet formálásában. Gondoljunk Spurgeon prédikációjára, Martin Luther King álmára, Billy Graham evangelizációra, és nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a magyar koronát a baptisták segítették haza. Ha nem tudtátok, most megtudtátok. És azokra névtelen nekre, akik Krisztus misszionárusai, akik egyetértenek önként tanításával, és az életüket oda szánják a misszióra. Aztán csak érdekesképpen egy statisztikai adatot szeretnék mutatni nektek. Hitelességét ennek a statisztikának nem tudom igazolni. Churchill azt mondta, hogy csak abban a statisztikában hiszek, amelyet én hamisítok. Világviszonylatban a baptisták létszáma nem kevés, különösen az amerikai földrészen. Remélem, nem untattalak nagyon benneteket, és közelebb kerültünk egy kicsit a baptistákhoz, és még egyszer mondom, baptista sajátosságokként hoztam ezt hozzátok, nem pedig vitaindító értekezésnek szántam.